Uraimkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a Fidesz elnöke országjáró kampánykör útja keretében Nyíregyházára látogatott, ahol megbeszélést folytatott Kovács Ferenc polgármesterrel és a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület tagjaival, majd a választókkal találkozott. Közölte az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A 2010 óta az országban és Nyíregyházán végrehajtott fejlesztéseket felidézve a kormányfő elmondta, a baloldal ígérget, ők viszont dolgozni szoktak, a baloldal beszél, ők pedig teljesítenek. Ráadásul a baloldalra szavazni ma egyet jelent a háború támogatásával, fejtette ki. Orbán Viktor rámutatott, a háborúban mindig vannak, akik jól járnak, néhányan nagyon meg is gazdagodnak. Ez ma is így lenne, ezért van az, hogy Brüsszel támogatja a háborút, de a többség minden háborúban szenved, és ha ez a többség most Európa szerte felemeli a szavát, akkor még elkerülhető a legrosszabb, ez június 9-e tétje. Ez a választás döntő hatással lesz a háború vagy a béke kérdésére, foglalt össze. A NATO öles léptekkel halad a korábban közösen felrajzolt vörös vonalak átlépése felé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, amellett, hogy az Észak-Atlanti Szövetség az ukrajnai fegyverszállításokat és az ukrán katonák kiképzését az eddigieknél szorosabban akarja koordinálni, most 100 milliárd dollárt akar még belepumpálni a háborúba. A NATO főtitkárának erről szóló javaslatát kedden kapták meg első olvasatra a tagállamok. Eszerint a pénznek 5 év alatt kellene összegyűlnie, ami azt jelenti, hogy a háború legalább 5 éves elhúzódásával számolnak, mutatott rá. Két okból is kudarc volt az Európai Unió elmúlt 5 éve, mondta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a 21. század intézet, utat mutatunk Európának, 20 éve tagja Magyarország az Uniónak című konferenciáján. Egy jól működő rendszerben rossz döntések születtek, illetve az alapvető strukturális problémák is fennállnak, fejtette ki Bóka János. Az OECD is azzal számol, hogy a magyar gazdaság az idejévtől visszatér a növekedési pályára, az idejévre 2,1, jövőre pedig 2,8%-os bővülést várnak. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet kiadványához a pénzügyminisztérium hozzátette, bár a világszervezet előrejelzése elmarad a kormányétól. A jövő évre vonatkozó prognózis 1%-ponttal meghaladja az OECD tagállamok átlagát, összességében pedig a felső egynegyedbe tartozik. Az OECD elismeri, hogy az alacsonyabb magyar infláció várhatóan támogatja a beruházásokat és a magánszektor fogyasztását, ugyanakkor kockázatosnak tartják a kedvezőtlen külső körülményeket. A kormány üdvözli a MOL bejelentését, miszerint szombattól majd újabb 4 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Ezt a csökkenést egyes piaci szereplők már pénteken érvényesíthetik a kiskereskedelmi áraikban. Ezzel az áprilisi csúcsértékéhez képest a benzin árát 20 forinttal, a február közepén látott csúcsértékéhez képest a gázolaj árát pedig 45 forinttal csökkentették már. A kormány jövő heti ülésén újra áttekinti az üzemanyagárak helyzetét, beleértve a forgalmazók azon javaslatát, miszerint ne a régiós, hanem a szomszédországok üzemanyag átlagára legyen a referenciaérték. Az Üzbegisztánba irányuló magyar export 12%-kal erősödött a tavaly évben, meghaladta 90 millió dollárt, a gyógyszerészeti termékek mellett a Magyarországon gyártott járművekre is erős a kereslet, közölte Varga Mihály a Taskenti Nemzetközi Befektetői Fórumon. A pénzügyminiszter ismertetése szerint egyre több magyar vállalkozás lép piacra sikerrel Üzbegisztánban, a magyar cégek jelenléte a bankszektorban, az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban is erősödik. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta az ománi parlament alsóháza, a Súra tanács elnökét és delegációját. Nagy Márton hangsúlyozta, hazánk exportorientált országként mindenkivel a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködése törekszik. Ezt tükrözi az is, hogy a Magyarország és Omán közötti kereskedelmi forgalom 2010 óta több mint másfélszeresére növekedett. A migrációs válság a magyar EU elnökség prioritásai közé tartozik, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint az emberek mindennapjai súlyosan terhelő, veszélyt jelentő, komoly szociális társadalmi változásokat elindító jelenségről van szó. Július 1-én veszi át Magyarország az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. A Balaton és térsége fejlesztése során lakóhelyként és nyaralóként is kell tekinteni a tóra és környezetére, hangsúlyozta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Veszprémben a Balaton konferencián. Navracsics Tibor a kiemelt feladatok közé sorolta a Dél-Dunántúl gyorsforgalmi útjának fejlesztését, a régió foglalkoztatási mutatóinak javítását. Végül az időjárásról, holnap borult lesz az ég, sokfelé lehet zápor, néhol zivatar is, sokfelé fúj majd erős szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 12-14, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Atanáz püspök egyháztanító. Alexandriában született 295 körül. Ott is halt meg 373-ban, 78 éves korában. Ezt az alázatos szent pátriarkát az utókor nagynak nevezi, és nem alaptalanul. Keresztény szülőktől származott. Mint kisgyermek érte meg Diokléciánusz borzalmas keresztény üldözését. Tanítói közül néhányan az üldözés áldozatai lettek, de már diákonus volt, amikor püspökét, Sándort elkísérte a níceai zsinatra 325-ben. Személyesen megtapasztalta ezen az első egyetemes zsinaton az igaz egyház győzelmét az eretnek Árius fölött. A szentek életével kapcsolatban gyakran említést teszünk Áriusról, az ariánusokról, erről az eretnek tanításról. Lássuk röviden, hogy mit is jelent ez az eretnek tanítás, mit tanítottak. Abban az időben, Krisztus után a 300-as években, amikor alig ültek el a pogány üldözések viharai, új és vészesebb förgeteg zúdult az egyházra. Az arianizmus, mely azt tanította, hogy Jézus Krisztus nem igaz Isten, hanem csak Istennek legkiválóbb teremtménye. Nem azonos lényegű az atyával, hanem legföljebb hasonló lényegű. Ez a tanítás a kereszténység gyökerét érinti. Ha az evangélium hirdetője és üdvünk szerzője Jézus Krisztus nem Isten, hanem csak igen kiváló ember, akkor tanításaival és parancsaival szembe lehet helyezni más, szintén kiváló emberit. Ha Krisztusban nem Isten lett emberré, akkor az embernek sem kell minden erejét megfeszíteni arra, hogy istenivé tegye lelkét és életét. Az arianizmus a szent kereszténységnek lefokozása az egész vonalon. Idézem a níceai hitvallásnak ide vonatkozó szavait. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egylényegű, és minden általa lett. Íme az egyháznak hivatalos tanítása arról, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. A Néciai zsinat tehát 325-ben volt, a zsinat után 3 évvel, 328-ban, Sándor püspök halála után Atanászt választották meg Alexandria pátriarka püspökévé. Ettől kezdve 45 éven keresztül neki kellett vezetnie azt a nagy harcot, amelyet az igaz hívek vívtak az ariánusokkal szemben. A hit tisztaságáért való küzdelemben kihívta maga ellen a tévtanítók gyűlöletét. Ezért összesen 5 alkalommal száműzték. A száműzetésben 17 évet töltött. Sok baja volt az ingatag Konstantin császárral, aki írásban engedélyezte Árius működését. Atanáz ezzel nyíltan szembeszállt. Ezt írta a császárnak. Nem lehetséges újra fölvenni az egyházba olyan embereket, akik ellene mondanak az igazságnak, tévtanítást terjesztenek, és akikre az egyetemes zsinat kimondta a kiközösítést. Ezután olyan nagy lett az áskálódás ellene, hogy a legjobb megoldás a menekülés volt. Konstantin császár kedvezett az arianizmusnak, 339-ben letetnek nyilvánította Atanászt, aki első Gyula pápához menekült Rómába. A pápa ugyan hazasegítette, de a császár miatt újra az egyiptomi remetékhez kellett menekülnie, s csak Julianus császár idején térhetett vissza. Ám nem sokkal később ez a császár is száműzte. Ekkor találkozott Remete Szent Antallal, a remeték atyával. Ott írta meg életrajzát is. Cellájából irányította híveit. Egyiptom láthatatlan pátriarkája maradt. Egy érdekes, fennmaradt anekdóta így beszél róla. Egy alkalommal, amikor a Níluson menekült csónakon, észrevette, hogy üldözik. Erre megfordult a csónakkal, és szembe evezett velük. Azok megkérdezték, nem látta-e Atanászt? Ő így felelt, épp az imént hajózott felfelé a Níluson. Ha siettek, még elérhetitek. Így menekült meg. 366-ban Valens császár uralkodása alatt újabb 4 hónapos száműzetésre ítélték. Szülei sírboltjában bujkált. Amikor Atanász meghalt, úgy ünnepelték, mint az egyház oszlopát. Nagy gondot fordított arra, hogy népével megkedveltesse az aszkézist és a szüzességet. Kérjünk. Mit kérünk a Szentmise könyörgésében Istentől? Mindenható örökisten, te megadtad Szent Atanász püspöknek, hogy rendíthetetlenül védelmezze fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a belső szabadságról elmélkedik. Adásunk egy korábbi műsorunk ismétlése. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Az önmagam felé való elégedetlenség is tehet rabbá minket, amikor úgy gondolom, hogy még sehol sem tartok, hogy már 10 éve ugyanaz gyónom meg, hogy nem fejlődök se a hitemben, se a reményben, se a szeretetben, egy helyben topogok, és elégedetlen vagyok. És ilyenkor valószínűleg nem látjuk helyesen magunkat, mert aki Krisztussal él és szentségekhez járul és imádkozik, az észrevétlenül, önmaga számára különösen észrevétlenül, de növekszik a szeretetben. És arról lehet megismerni a szentek szerint, hogy növekszünk a szeretetben, hogy úgy érezzük, hogy egyre kevésbé tudunk szeretni. Ez a jele annak, hogy egyre jobban szeretünk. ugyanis egyre inkább megismerjük magunkat. Ne legyünk elégedetlenek azzal, ahol tartunk, hanem mondjuk azt, hogy Uram, köszönöm, hogy már itt tartok, hogy már ennyit küzdöttél, szenvedtél velem, meg én is önmagammal, és már ide eljutottunk. Köszönöm, hogy itt vagyok, és én szeretnék tovább menni ezen az úton, szeretnék fejlődni, de most elégedett vagyok azzal, ahol tartok. Aki így fogja föl a fejlődését, az boldog tud lenni ebben az állapotában. Aki állandóan elégedetlen a teljesítményével, a haladásával, a jelen állapottal, a lelkéletben, ő a boldogságot, örömet, szabadságot nem fogja megtapasztalni. Valamelyik szent mondta talán, Loyola Szent Ignác, hogy nincs veszélyesebb dolog annál, mintha valaki az életszentségben túl gyorsan fejlődik, mert az gőgössé tehet minket, és bizony van benne igazság. Jézus azt mondja nekünk, azt parancsolja, legyetek hát tökéletesek, mint mennyei atyám tökéletes. De ebben a tökéletességben, tökéletesedésben, Jézusom, te diktáld a tempót, mert én állandóan elégedetlen vagyok, és mindig gyorsabban szeretnék menni, mint amire képes vagyok. Szabad az az ember, legalábbis az életszentség magasabb fokára jutott, aki a kellemetlenségeket, amik érik nap mint nap, elfogadja és megköszöni az Istennek. Nincs olyan nap, hogy ne érjen minket kellemetlenség, a mi hozzáállásunktól függ, hogy ezek a szabadsági fokainkat csökkentik vagy növelik. És csak a szabad ember tud ezekért, a kellemetlenségekért, vagy kellemetlen emberekért hálát adni az Istennek. Mert az úgynevezett nehéz emberek, akik mindannyiunk életében vannak, hála a jó Istennek, ezek a nehéz emberek, akiket nehéz elviselnünk, ezek tesznek legtöbbet a mi lelki üdvünkért és a szabadságban való haladásunkért, ha úgy állunk hozzájuk. Szeretettel, elfogadással, megértéssel, irgalommal, és megesik rajtuk a szívünk. Nagyon gyorsan el tudjuk veszíteni a pillanatnyi szabadságunkat akkor is, ha elkezdünk kapkodni, rohanni, mert a gonosz, az űz hajt minket. Gyerünk, gyerünk, még a lelki életben is. Haladjunk előre, ez nem tempó. Hol tartasz még sehol? Ez nem imádság, amit végzel. Már is kiestünk a békénkből, szabadságot veszítettünk, és már a gonosz irányíthat. Ne engedjük meg neki, hogy űzzön, hajtson minket. Mert ő azt mondja, hogy ne maradj ki ebből se, ne maradj ki abból se. Mindenben részt kell venned, mindenhol ott kell lenned, és ha nem, akkor nem élsz teljes életet. És a nyugodt életet nem engedi meg nekünk itt a földön. Kérjük az Urat, hogy ő adja nyugalmat nekünk, békességet, mindent megfontoltan, nyugodtan tegyünk, és ne engedjük, hogy ebből kizökkentsenek minket. Hányszor megtapasztaljuk, hogy húzzuk, halasszuk az időt, aztán elindulunk az utolsó pillanatban, már alig érünk oda, közben sietnünk kell, autóval is kapkodunk, nincsen már nyugalom bennünk, ahova megérkezünk, ott indulatosak vagyunk, átragad a környezetünkre, és az az indulatosság, ez a kapkodás, még sokszor szentmisén is előfordulhat ilyen, és már is oda az isteni légkör, a nyugalom légköre, a szeretet légköre. Szenvedésekhez, nehézségekhez, kellemetlenségekhez álljunk úgy, mint Jób, aki azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. Vagy azt is ő mondta, hogy ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is? Köszönjük meg a jó Istennek, a kellemetlenség ér minket. Kis Teréz is azt mondta, sőt ő kérte, hogy azt akarom, hogy zavarjanak. És amikor zavarták, nyugalmas perceiben, akkor megköszönte az Istennek, és azt is megköszönte, hogyha valamikor pedig nyugodtan hagyták. Ő mindent megköszönt az Istennek. Pió atya így imádkozott, jöjj áldott fásultság. Nagyon értékesnek tartotta azokat az időszakokat, amilyen fásultság, nehézség, kellemetlenség, kedvetlenség, mert ezeket mind fölajánlotta az Istennek, és tudta, hogy ezek nagyon-nagyon érdemszerző időszakok, amiktől mi általában menekülünk. Öleljük át szeretettel a kellemetlenségeket, mint ahogy Jézus átölelte szeretettel a keresztjét, ami a mi keresztünk, amit helyettünk vitt. A veszteségeinktől sem kell félni, mert ez a félelem is szabadságvesztéshez vezet, mert az életben folyamatosan érnek minket veszteségek is. Ilyen veszteség például egy betegség, amikor elveszítjük az egészségünket, vagy veszteség az idősödő korban, hogy már nem vagyunk olyan fürgék, már nem úgy látunk, már nem úgy hallunk. Tehát szépen veszítjük el az érzékeinket, tompulnak az érzékeink, veszítjük el a képességeinket, amiket kaptunk az Istentől, és ezekhez hozzá lehet úgy is állni, hogy méltatlankodunk, elégedetlenkedünk, mérgesek vagyunk, amikor nem látjuk a betűket, összefolynak előttünk, és egy életen keresztül csak méltatlankodunk, mert veszteségek érnek minket. És úgy is hozzá lehet ehhez állni, hogy Uram, Te adtad a látásomat, én most visszaadom ezt neked. Te adtad a hallásomat, most visszaadom neked. Te adtad a fürge lábamat, most visszaadom neked. És mindent, amit kaptam tőled, ajándékot, szép lassan, fokozatosan visszaadom neked. És legvégül az életemet is visszaadom neked, amit tőled kaptam. Az az idős, aki így öregszik meg, az boldog. És boldogan készül, nem csak a halálra, hanem az örök életre. Mert szép lassan, apránként mindent visszaadott, amit az Istentől kapott, mert tudta, hogy tőle kapta. És az ilyen lélek odaát mindent ezerszeresen visszakap. Mert valójában csak az a miénk, amit odaadunk. Nagy szabadsági fokról, belső szabadságról tanúskodik az is, amikor a másik gyengeségéhez helyesen krisztusi módon állok, nem pedig sas szemmel észreveszek minden kis hibáját, és arra lecsapok azonnal, mert előttem hibázni nem lehet, én magam sem merek hibázni, és attól rettegek, hogy valamikor is hibát követek el, akkor nem mondhatom magam szabadnak. Fábri Kornél atya mondta, nagyon tetszett nekem, azt mondja, nálunk a sekrestyébe ki van írva nagybetűkkel, hogy itt hibázni szabad. Micsoda felszabadultság. Hibázhatok? De jó olyan helyen lenni, ahol a hibáimat elnézik nekem, ahol nem nagyítják föl, ahol szeretettel gyöngéden állnak hozzám, ahol megesik az embereknek a szíve rajtam. De jó lenne, hogyha elnéznék egymás hibáit. Természetesen a józanság határain belül. Gyerekek is rettegnek az órán attól, hogy valami rosszat mondanak, mert az egész osztály egységesen fölnevet, amikor kiderül, hogy én valamit nem tudok, vagy rosszul mondok, vagy nevetségessé válok. És már gyerekkorban belénk nevelődik az, hogy nem szabad hibázni, mert akkor kinevetnek. Akkor meglátják, hogy milyen gyenge vagyok, és bizony ez elkísér egy életen keresztül minket. Azt is megérthetjük, hogy nagyon sok nyomorúságunk a rossz indulatunkból ered, hogy bizony nagyon sokszor rossz a feltételezésünk a másik emberről, önmagunkról is, a helyzetekről is, tehát rossz maga az indulat, ami kiindul belőlünk. Rosszá teszi még a legszebb, legmagasztosabb cselekedeteket is. Kérjük az Urat, hogy ezt az indulatot változtassa meg bennünk, és tegye jó indulattá, hogy jó indulatú emberek legyünk, akik még a hibában is, a másik hibázásában is meglátják a jó szándékot. akik mindenben meglátják Isten akaratát és a jó szándékot. Szabadságunkból veszítünk akkor is, amikor elkeseredünk. Amikor úgy gondoljuk, hogy hát fölösleges, amit csinálunk. Fölösleges az a jó, amit teszünk. Talán még az imádság is, mert nem tért meg, akiért imádkoztam, nem gyógyult meg, meghalt. Elkeseredek, fölösleges imádkozni. Fölösleges ezekért az emberekért imádkoznom, nem változnak meg, nem járnak templomba, nem imádkoznak, nem térnek meg, akkor minek? Elkeseredem, szabadságomat veszítem. Nem lehetünk sikerorientáltak, mi csak tegyük a jót, a többit pedig bízzuk a jó Istenre. Így tették a szentek is. És a rosszra mi mindig jóval válaszoljunk. A másik ember rajtam elkövetett bűne nem veszi el az én szabadságomat, amíg a bárány szelíd harcmodorát gyakorlom. De amikor a farkasnak a harcmodorát választom, és bűnre bűnnel válaszolok, haragra haraggal, akkor ugyanúgy elveszítem én is a szabadságomat. Addig, amíg a bárányi harcmodort használom, amíg szelíd maradok, és krisztusi módon állok az ellenem elkövetett támadással szemben, vagy a bűnnel szemben, addig megőrzöm a szabadságomat. A körülöttem lévő bűnös struktúrák sem veszik el tőlem a szabadságot, amíg nem azonosulok velük, amíg nem válok a világ fiává, hanem megmaradok világosság fiának lenni. Amíg az evangélium szerinti életet élem, és ragaszkodom az igazsághoz, amit megismertem Jézus Krisztus által, és ami szabaddá tesz engem. Addig szabad vagyok a környezetem bűneitől, bár hatással vannak rám, és szenvedést okoznak, de belsőleg szabad maradok. Mivel a szív bőségéből szól a száj, ezért a szavainkból tudhatják meg az emberek, és én magam is, hogy mi van belül a szívemben. Egy szabad lélek, az szabad arra, hogy Isten akaratát tegye, Isten dicsőítse, és egy kevésbé szabad, vagy börtönben raboskodó, a bűn börtönében raboskodó lélek pedig a szívéből csak káromkodást hoz elő, csúnya beszédet, pletykát, megszólást, ítélkezést, panaszkodást, elégedetlenkedést, kesergést, nyekergést. Komoly jelek a szavaink a belső szabadságunkra nézve. Köszönjük meg az Úr Jézus Krisztusnak, hogy a szabadságról, belső szabadságról való elmélkedés által minket is most közelebb vezetett ehhez az Isten gyermeki szabadsághoz. Gondoljunk bele abba, hogy ő mennyit küzd értünk, mennyit tesz értünk, mennyit tett értünk, és mennyit tesz most is. Működjünk együtt az ő kegyelmével, hogy napról napra ezt a szabadságharcot vívva ő vele, egyre közelebb jussunk az életszentségben a tökéletességre, és ne azért akarjunk tökéletesek és szentek lenni, mert majd az egyház kanonizál minket, hanem azért, hogy egyre inkább szeretni tudjunk úgy, ahogy Jézus szeretett minket. Mert a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója föl, nem őröl a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a belső szabadságról elmélkedett. Adásunk egy korábbi műsorunk ismétlése volt. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a hétköznapi életben megtapasztalható csodákról beszélgetnek. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival, talán egy nagyon érdekes és akár több műsort is felölelő témáról fogunk beszélgetni és foglalkozni, mégpedig a csodákról fogunk beszélgetni. Ha valaki a mai világban azt a szót hallja, hogy csoda, talán kissé szkeptikus, tartózkodó vagy idegenkedő a témától, hiszen most már a média világában élünk túlzottan is, és annyi sok film, sorozat, mindenféle műsor, rádióműsorok, tudósok vagy egyszerű emberek is beszélgetnek ezekről a témákról, hogy talán nagyon sokakat megzavar ugye ez a sokféle információ, hiszen vannak, akik nevetgélve vagy viccesen beszélnek ezekről a dolgokról, talán enyhe gúny is érződhet az ő beszélgetésükből, aztán vannak, akik túlzottan a ló másik oldalára esnek, és mindenféle apró cselekedetet csodának tulajdonítanak ezzel, természetesen csorbítva a valódi csodáknak az igazságát, és azt gondolom, hogy a mai emberek többsége nagyon furcsán viszonyul ehhez a kérdéshez, és még sok egyéb kérdéshez is, és nem mer hinni abban, hogy léteznek valóban csodák, ha pedig mégis tapasztal ilyet, sajnos mivel egyre több a vallástalan vagy a hittől távol élő ember, és a hit ismeretei egyre összeszűkülnek, ezért sokszor nem tudja, hogy kinek tulajdonítsa ezeket, hogy milyen erőnek, vagy milyen természet fölötti beavatkozásnak. Aztán ebből születik nagyon sok félreértés, nagyon sok kellemetlenség, akár családon belüli konfliktusok, viták, és hát nem biztos, hogy a megfelelő tudás nélkül ezek helyesen értelmezhetőek. És éppen ezért gondoltam arra, hogy most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit értünk a csodán, egyáltalán mit nevezünk csodának, ha egyáltalán léteznek csodák, és hogyha beszélgethetünk erről a témáról. Mindenképpen fontos az, hogy ezeket a témákat érintsük, hiszen elgondolkodtatnak bennünket, és hogyha már lehetőségünk van, akkor próbáljunk meg közösen néhány. A Magyar Katolikus Lexikont hívom segítségül, hogy nézzük meg, mi is ugye a katolikus lexikon hivatalos megfogalmazása. Azt mondja, a csoda tág értelemben mindaz, ami csodálkozást vált ki, szoros értelemben pedig egy olyan esemény, melyet Istennek a természet rendjét fölfüggesztő beavatkozása hoz létre. A vallástörténetben a csoda általában úgy szerepel, mint az istenség vagy az istenek rendkívüli megnyilatkozása, amely fölkelti az emberek csodálkozását, akár félelmét vagy tiszteletét. Ezúttal azonban csak a kinyilatkoztatott vallásban tapasztalható, a mi vallásunkban megtapasztalható csodákról fogunk beszélgetni. A csoda fogalmának értelmezése így sem egyszerű és nem is egyértelmű. Az Ószövetség például sokszor említi Isten csodás tetteit, de a héber nyelvben nincs szó a csoda filozófiai vagy teológiai megnevezésére. Isten inkább csak jelet ad, erejének jelét, vagy elkötelezettségének jelét. Ilyen például az Egyiptomból való szabadulás és az azt kísérő jelenségek sorozata. A második törvénykönyv 26. fejezetének 8. versében ilyen ószövetségi hit alapján jelenti ki, hogy Isten őseiket erős kézzel vezette ki Egyiptomból jelek és csodák kíséretében. Az idegen népeknek a jelekből kellett felismerni, hogy Jahve az igaz Isten, mert jelekkel mutatta meg fölényét a bálványok fölött. A csodák az ószövetségben elsősorban Isten nagy tettei, amelyeket a nép érdekében visz véghez. Még nem különül el a kérdés, hogy mi a csoda a természetben, vagy a természet fölött. Isten a természet rendjének is a teremtője, azért mindent irányíthat. A hagyományos hit azért alakulhatott ki, mert egyes eseményekben megtapasztalták, hogy Isten valóban ura a világnak, és ő a mindenható. A régi csodákat úgy magyarázzák, hogy az ősök méltók voltak Isten szeretetének kinyilvánítására, mint koruk közössége. Az új szövetség és az új szövetségi szent iratok szintén Isten rendkívüli beavatkozásait látják a csodákban. Erő megnyilvánulások, jelek és csodálatos dolgok, ezek beszélik el Isten hatalmát. És itt elsősorban az új szövetségben Jézuson keresztül ő általa viszi végbe a legnagyobb csodákat, hiszen ezzel igazolja az ő küldetését és természet fölötti mi voltát. Ugye ezekről olvasunk a húsvéti időben, és nyilván a húsvéti idő előtt évközben is természetesen, de különösen itt a húsvéti csodák kapcsán. És akkor itt megállnánk a hivatalos értelmezésben, a hivatalos gondolkodásban, és megnéznénk azt, hogy tulajdonképpen mit is takar maga a csoda a mi egyéni életünkben. Látjuk így az egyháznak a tanítását, látjuk azt, hogy nem zárkózik el az egyház a csoda fogalmától, és ugye két kaput nyit meg előttünk, hogy csoda az, amire rácsodálkozunk, ugye, tágabb értelemben, és csoda az, ami jelként Isten hatalmáról, természet fölötti hatalmáról tesz tanúságot, és akkor itt megállunk egy picit, és nézzük meg, hogy mi hogy látjuk ezt a kérdést. Első kérdésem az lenne hozzátok, mindkettőtökhöz, hogy ti hisztek-e a csodákban? És ha igen, miért igen, ha pedig nem, akkor miért nem?
Hát én nagyon hiszek a csodákban, és nekem olyan ez az egész, hogy amikor kicsi voltam, akkor mindig mondták dolgokra az emberek, hogy csoda, így csoda, úgy, és nem értettem, hogy ez miért csoda, nekem olyan természetes volt. És hogy rájöttem, hogy az Isten szeretetének igazából ez a ragyogása, ami folyamatos, és hogy néha belepillanthatunk, vagy néha ezt a ragyogást mi is megláthatjuk, és szerintem ez a csoda az életünkben. És hogy miért hiszek benne, mert megtapasztaltam. Tehát volt megtapasztalásom, láttam csodát az életemben, a körülöttem lévők életében, már nekem a születésem is egy csoda volt, hogy megmaradtam utána, és hogy egyáltalán itt ülhetek, és azon felül rengeteg minden szinte elkényeztetett az Isten az életem során.
Hát az volt a kérdés ugye eredetileg, hogy hiszek-e a csodában? Igen. Szerintem elképzelhetetlen lenne az életünk csodák nélkül. Egyrészt én azt gondolom, hogy mondjuk a kegyelem megtapasztalása is egy ilyen csoda már a mi életünkben. Én ezt is úgy élem meg. A másik része pedig, hogy a szentek életében meg rengeteg csodának lehetünk így tanulni, vagy általuk megtapasztalhatjuk ezt.
Ferenc pápa olyan érdekesen ír a csodákról, és beszél arról, hogy mi is a csoda. Azt mondja a Szent Atya az egyik prédikációjában, hogy a csoda a kezdet. Vajon mit gondol Jézus arról a sok keresztényről, akik megállnak az első kapott kegyelemnél, és nem haladnak, és úgy viselkednek, mint amikor az étteremben valaki már jól lakott az előétellel, és hazamegy, nem tud